Egyébként a forint a második negyed évben, ugye nagyjából a felénél tartunk ennek, a világ negyedik legerősebb devizája. Olyanok vannak előttünk, mint a chilei peso.
Szevasz Gábor, hello Tomi!
Sziasztok!
Szevasztok!
Annyit beszélgettünk az elmúlt hetekben, főleg én, arról, hogy az euró-forint az beragadt egy ilyen 390 és 95 közötti range-ben, és nincs itt semmi látnivaló, hogy az elmúlt pár napban úgy kitört lefele, hogy most itt vagyunk mindjárt 385-en, és nem is nagyon értem, megmondom őszintén, nem is nagyon örülök ennek, mert picit más, nem picit, konkrétan másra vagyok pozícionálva. Hogy keveredtünk ide 385 köré, Tomi?
Ott volt a régi fotó, aki a forintot bántja meg, ha csak szólok.
Igen, én mindig szoktam ezt idézni. Én néha bántom, rövid napokig próbálom csak bántani, de nem hosszú távon.
Hát figyelj, egyébként én nem is kitörésnek nevezném, hanem inkább egy ilyen lassú, de folyamatos lemorzsódásnak az árfolyamban. Itt van ez az óriási fizetési mérleg, vagy külkel mérleg többletünk helyesebben. Keveset importálunk, ráadásul az energia jóval olcsóbb, mint mondjuk tavaly ilyenkor. Cserébe az exportunk valamennyire tartja magát, nyilván itt azért vannak problémák. Tulajdonképpen szerintem egy óriási forint short pozíciót számolnak fel a piacon, illetve az MNB nagyon beleállt abba, hogy a kamatokat vonzó szinten kell tartani az infláció letörése és a forint stabilitása érdekében. Egyébként a forint a második negyed évben, ugye nagyjából a felénél tartunk ennek, a világ negyedik legerősebb devizája. Olyanok vannak előttünk, mint a chilei peso, akik a réz árának elszállása miatt örülhetnek. Hát Magyarországon rezet ugye nem nagyon termelünk, ha csak recsket nem nyitjuk újra, de azért kétségtelen egy jó teljesítmény, amely mögött azért van fundamentális háttér is. Ezzel együtt eléggé erős a forint. Azt gondolom, hogy igazából nem indokolt a további erősödés, persze majd a piac eldönti, hogy meddig húzza a forintot.
Ugye a korábbi hetekben elcsendesültek azok a hangok, amelyek a költségvetési deficit körül alakultak ki, és azzal, hogy a korpiaci, vagy fejlett piaci hozamok is elkezdtek süllyedni, a magyar hozamszint is egyre vonzóbb szintre kerül, a magyar kötvények piacán is megjelentek a vevők, és ez is egyébként segíti a forintnak az erősödését itt az elmúlt napokban. Néhány hétben.
És hát jött egy jó amerikai inflációs adat, amelyre a kialakuló amerikai hozamcsökkenésre még rá is segített, és ez adott újabb muníciót a forintnak ahhoz, hogy tulajdonképpen most már a 385-ös értéket nyaldossa az euróval szemben.
Jó, hogy bedobtad ezt a jó inflációs adatot, mármint hogy amerikai inflációs adatot.
Alapvetően a magyar se volt egyébként rossz.
Szóval a magyar is és az amerikai is jó lett, de az amerikai inflációs adat az azon kívül, hogy hatott erre is, hatott a részvénypiacra is, méghozzá nagyon intenzíven.
Igen, voltak előtte várakozások ezzel kapcsolatban, amelyekre már épült egy piaci rally, de tulajdonképpen még ehhez képest egy picivel jobban sikerült az inflációs szám, és pont azokat a félelmeket próbált eloszlatni, amelyek kialakultak azzal kapcsolatban, hogy azért ez egy tartósan, magasan beragadó infláció lehet. Ennek köszönhetően volt egy egészen intenzív emelkedés, főleg egyébként a technológiai szektorban, illetve például az ingatlan részvényeknél, amelyek hát könyörögnek egy jóval alacsonyabb hozam környezetért. Ugye ez a két ilyen egymástól eléggé távol álló szegmense volt a részvénypiacnak, ami a legjobban teljesített tegnap. A technológia egyébként kifejezetten erős, még úgy is, hogy számos komponense nincs abszolút csúcson. Ismét nagyon szárnyaltak a chipgyártók, az AI hardvereket összeszerelő, tehát látszik, hogy az óriási amerikai pénzhalom, ami ráömlik erre a mesterséges intelligencia beruházásokra, ez azért a piaci árakban is kezd lecsapódni.
Igen, az S&P az úgy csúcsra ment tegnap, nem?
Abszolút, így van.
Bocsánat, nincs itt Ricsi, mindig ő szokta elhelyezni a hivatalos időbélyegzőt. Ezt az adást csütörtökön 12-ra 35 perckor veszük fel, tehát a csütörtöki árakat még nem látjuk, de a szerdai árak alapján, ugye az S&P az úgy csúcson zárt, és hát igen, a fantasztikus hetesből azért ebben nagyon sok cég részt vett ebben az új csúcsban. Ha nem is egyéni csúcsokkal, de azért nagy emelkedéseket láttunk. Talán a Teslában nem volt emelkedés. Facebook is ledolgozta ezt a szigetet, amiről sokat beszéltünk, fel amit ott hagyott
le. Igen, az Apple is kezd magára találni.
Apple is jól nézett ki.
Nagy AI bejelentéseket várják. A saját mesterséges intelligencia chip alkalmazás vagy fejlesztése mindenképpen segített. Nyilván ezek jó ígéretek a részvényeseknek. Igen, tehát ezek a részvények nincsenek egyesével abszolút csúcson, de mégis egy olyan konstelláció alakult ki, ami összehozott egy abszolút index csúcsot.
Meg hát zárkózik föl melléjük a mélyebb piac, és az is tudja fölhúzni az index egészét.
Alapvetően az, hogy az amerikai hozamok elkezdtek csökkenni, és a kamat csökkentési várakozások elkezdtek növekedni, például tegnap is. A dollár gyengülése alapvetően ennek a small cap szektornak kedvez, mert ilyenkor a kockázatosabb eszközöket is meg tudják találni már a befektetők. És ez nem csak Amerikára igaz, hanem egyébként Európára is, vagy ugyanúgy, ahogy Amerikában is például az ingatlan szektor tudott emelkedni, Európában is voltak egészen extrémnek nevezhető emelkedések, ha csak például a német ingatlan piac egyik sztár részvényére, a Vonovia-ra gondolunk, amely több mint 6%-os emelkedést tudott felmutatni. Tehát tulajdonképpen az a jó hangulat, ami Amerikát jellemezte az inflációs jelentést követően, az átragadt egyébként más piacokra is, mint például Európára.
Igen, és a Stoxx 50 index az egyébként rávert az S&P 500-ra idén, miközben Európát azért úgy alapvetően mindenki temeti, hogy ez egy növekedési lemaradó szektora vagy régiója a világnak. De ezzel együtt azért voltak itt jó sztorik, például az ASML, a chipgyártóknak a beszállítója, de akár az európai bankszektor is, aki óriásit realizott. Egyébként az utóbbinál gondolom azt, hogy lassan elérünk volt az a Stallone film talán túl a csúcson. Ezt valószínűleg ilyen boomerek emlékeznek rá, mint én, tehát nem...
Meg én.
Ja, okay. Szóval lehetnek még jó napjai, hetei ennek a szektornak, de szerintem a rotáció az inkább más szektorok felé fog majd elmozdulni.
Most már egyre többet gondolkozom azon, hogy az európai piacnak van-e egyáltalán önálló élete, vagy egész egyszerűen, ami ott Amerikában történik, mert ott van a pénz, ott vannak a nagy cégek, ott van a tőkepiacnak a 70-80-90%-a, abból egy kis fény jut ide is, kis pénz fröccsen ide is.
Szerintem nagyon hosszú távon nincsen, de azért volt egy érdekes divergencia így a tavasz folyamán, amikor és ez nyilván tudományosan abszolút nem megalapozott összefüggés, de sokáig a Nasdaq 100 index és a DAX értéke nominálisan teljesen megegyezett, tényleg mint két tojás úgy néztek ki idén, és akkor volt egy elválás tavasszal, és volt olyan pillanat, amikor a DAX egy ilyen 7-8%-kal magasabb értéken volt, mint mondjuk a Nasdaq 100 index, tehát a technológiai korrekció az jóval erősebb volt, és egyébként, hogyha megnézitek, akkor az amerikai félvezető szektorban tényleg volt egy érdemi profit taking, tehát egy majdnem 15%-os korrekció április közepére, amiből aztán sikerült felállni, és egyébként ez a szektor is új csúcsra ment tegnap.
Igen, de azért zárójelben jegyezzük meg, hogy a 4-5 legnagyobb technológiai papírnak a piaci kapitalizációja önmagában nagyobb, mint a teljes DAX-nak a piaci kapitalizációja, ami 40 darab cégből áll.
Hát pont ezért gondolom azt, hogy a kettő úgy függ össze, hogy óriási az aránytalanság. Az egészet berakjuk egy nagy zsákba, akkor ebből az európai piac egy nagyon kis pici alsó zsebecskét tesz ki.
Hát a nagy pénz Amerikában van, itt Európában pedig néhány ilyen kalandvágyó befektető néha áttéved, és akkor megpróbálnak felkapaszkodni egy-egy lendületes emelkedő szakaszra. Ezt láthatjuk szerintem itt az elmúlt időszakban.
Igen, például egyébként megvették a briteket nagyon komolyan, ott egy egészen túlvett állapot alakult ki. Ugye már hetek, vagy inkább hónapok óta lehetett hallani, azt sokan filozofáltak ezen, hogy mennyire olcsó ez a brit piac, egyébként tele van ilyen hagyományos értékalapúnak tekintett részvényekkel, és egyszer csak kialakult egy olyan vételi kombináció, amikor így elkezdték az alapkezelők ezt venni, és nagyon szépet, majdnem 15%-ot húztak rajta, tulajdonképpen így a semmiből. Ugye hát ebben a technológiai szektor nem nagyon van, bányák, élelmiszer, dohánygyártók, tehát hogy ilyen...
Telekommunikáció. Tényleg, mintha a saját régiunkra tekintenünk kis húzásra.
Tehát a britek olyanok, mint mi. És aztán hirtelen megtalálták és megvették. Tehát azért eljönnek sokszor ilyen olcsón a tűnő és lemaradó piacokért is, csak ki kell várni.
Picit térjünk vissza Amerikába, és azon belül is beszélgessünk egy nagyon kicsit a chip szektorról. Itt két fontos dolog van, két nevet dobok be, egyik az Nvidia, másik az AMD. Az egyikről Tomi, neked van fontos info, a másikról meg Gábor, te szeretne valamit mondani.
Hát az Nvidia jelent majd jövő héten, szerdán zárás után, tehát 22-én zárás után, és hogyha visszagondolnak rá a befektetők, akkor ez a papír már többször óriási emelkedés generált a piacon, miközben nagy várakozás előzte meg a jelentést. Ilyen volt a legutolsó is, de pontosan egy évvel ezelőtt, ez volt a legnagyobb hatású ilyen jelentés, egy évvel ezelőtt május 23-án tavaly jött az az Nvidia jelentés, ami igazából berobbantotta a félvezető szektorban ezt az igazán komoly vételi hullámot, és utána tulajdonképpen egy folyamatos, több hetes, hónapos rally érkezett ebben a papírban, meg persze a szektor egészében, tehát nagyon fogják ezt figyelni. A legfontosabb kérdés a növekedési várakozás, hogy milyen jövőt lát a cég maga előtt. Ez az egész beruházási hullám, ez hogyan csapódik le az Nvidia-nál, hogyan vannak ehhez képest pozícionálva a befektetők. Ugye van olyan Stanley Druckenmiller például, a híres korábban Soros mellett dolgozó alapkezelő, most már igazából a saját pénzét kezeli, aki az első négy évben már jelentősen csökkentette az Nvidia kitettségét, mert hogy véleménye szerint a nagy pénzt megkereste ezen. Szóval a lényeg az, az Nvidia jelentés nyilván a papír szempontjából is nagyon fontos lesz, de az egész AI sztori és a piac szempontjából is kiemelkedő esemény.
Itt tulajdonképpen az AMD-ről csak tényleg annyit említenék meg, ami szerintem érdekes, hogy amíg az Nvidia gyakorlatilag mindenkori csúcsán jár jelenleg, addig az egyik legnagyobb, talán jövőbeli kihívójának tekintett AMD bőven saját korábbi csúcsa alatt jár, több mint 20%-os korrekciót láthattunk az AMD-be, és egyébként most pont olyan szinteket tesztelt vissza, amiket mi 2021 legelején állított fel, amikor volt egy ilyen lokális csúcs az árfolyamot tekintve. Ugye innen lehetne emelkedési potenciál például ebben a papírban, úgy gondolom, hogyha ismételten jönne egy olyan szenárió, amikor felélesednek ezek az AI kapcsolatsztorik.
Igen, egyébként pont a mostani guidance nem volt annyira erős, tehát várni kell valószínűleg egy-két hónapot, hogy újra kapjunk erről információt. Egy kicsit nekem egyébként úgy látszik a piacon, hogy aki ígér, de nem teljesít, azt nem nagyon szeretik, és azért látunk nagyon durva reakciókat így a piacon lefelé irányban, akár 15-20%-os eséseket ilyen esetekben. Tehát hozni kell az ígéreteket, és hogyha az AMD tudja hozni a várakozásokat, főleg, hogyha felette teljesít, akkor lehet egy másképp ebben a papírban. Hát ez majd eldől.
Ami gyengelkedik a nagy részvények közül, az a Tesla.
Hát igen, ez a technológiai rally, ez nem tudta elkapni, mármint hogy volt a jelentés után egy visszahúzás nyilván majdnem 200 dollárig, de utána azért inkább szemre az árfolyam. Elég kemény a negatív news flow, továbbra is látszik a kemény árverseny az autópiacon, elsősorban Kínában jönnek ki a versenytársak komoly jó autókkal, például legutóbb a NIO, és hát hogy nem lelkesek a befektetők, emellé az árazás azért továbbra is viszonylag magas, és kéne jönni valamilyen komoly növekedési ígéretnek vagy potenciálnak. Az egész autószektor egyébként úgy viszonylag gyenge volt, bár Európában látszott az elmúlt napokban némi vétel. Itt egy bozott harc folyik jelen pillanatban. Jöttek az amerikai védővám bejelentések. Ugye ez egy ilyen teoretikus dolog, mert jelen pillanatban nem adnak el kínai autót Amerikában. A cél az, hogy ez ne is következzen be soha. Szerintem nyilván, ha kínaiak a kiépült kapacitásokat nem tudják eladni Amerikában, akkor majd hozzák máshova, ami hát adná magát, hogy az Európa legyen. Tehát szerintem az európai védekező lépéseknek is jönnie kell, akár már rövidesen.
Igen, ha bár nem biztos, hogy az autószektor a legjobb, mert hogyha ránézzünk például az európai autógyártókra, azért azok a márkák, amiket Kína, vagy a kínai gyártók tudnának itt Európában adni a leendő tulajdonosoknak, azok árban inkább azokkal a márkákkal versenyeznek, amelyek francia vagy olasz automárkákkal szállnának igazából harcra a tulajdonosokért. Na most, hogyha jön egy ilyen védővám Európában, olyan mértékben sérthetni a német autógyártóknak az érdekeit Kínában, mert a kínai értékesítést olyan mértékben ronthatná egy ilyen lépés, én úgy gondolom, nagyon erősen, és nagyon erős véleményem ez, hogy tulajdonképpen a német autógyártóknak a jövője az nagyon-nagyon hosszú időre meg lenne nagyon-nagyon negatíva határozva.
Igen, ez nagyon érdekes, erről is beszéltünk veled is, Tomi, hogy az európai autógyártóknak teljesen más a pozíciója a kínai védővámokkal szemben, tehát mondjuk egy bármelyik német autógyártó versus Stellantis Group, egész más az érdekeik.
Hát igen, amíg egy Stellantis szinte alig értékesít autót Kínában, addig egy Volkswagennek vagy egy Mercedesnek tulajdonképpen az értékesítésének a nagyon-nagyon jelentős része onnan származik.
Hát sőt, a Stellantis egy kínai partnertől származó autót szeretne olcsón Európában forgalmazni 25 ezer eurós ár alatt, ez egy friss hír. Igen, azért ez egy...
Lesz itt csata az Európai Unión belül.
Az biztos. Szerintem valamilyen szimbolikus, vagy akár nem is annyira szimbolikus vámemelésre szükség lesz, már csak politikai szempontból is, nyilván nem amerikai mértékű, tehát ez a 100%-os vámtétel, ez abszolút büntető vám, amit nem is lehet igazából megkerülni. Fel fog majd pörögni a mexikói gyártás a kínai márkák részéről pár éven belül. Ugye Donald Trumptól hallottuk, hogy ő már készül erre is, és azokra meg 200%-os vámot vet neki. Nyilván folyik egy ilyen, hát csúnya szóval, összeméregetés a két elnök jelölt között. Az biztos, hogy ez a legforróbb gazdaságpolitikai terület most.
Ha már szóba hoztad Donald Trumpot, ráadásul az autóiparral kapcsolatban, akkor itt a beszélgetés végére hozzuk be megint kedvenc arrovatunkat, a napi Trumpot, mert Gábor, mit csinál Donald Trump, amire most felkapta a világ a fejét?
Még múlt héten Miami-ban meglátogatta a McLaren csapatfőnökét, meg a McLaren csapatát, hát is ennek annyira nem örültek. Finoman szólva sem. A Trumpot kevésbé kedvelők, ha lehet ezt mondani.
De egyébként megnéztem, mi volt a bajuk? Hát oda ment, hogy is hívják a McLaren csapat főnökét?
Zac Brown.
Zac Brown-nal kezet fogott, Lando Norris-szal is.
Igen, a futamgyőztessel Lando Norris-szal is kezet fogtak, lepacsisztak.
Teljesen ártalmatlan kis látogatást.
Abszolút, de hát erre most harap a média.
Igen, de a másik oldalon, belegondoltok, a nagy pénz az tényleg elkezdte Trumpot támogatni. Ott van Ken Griffin, aki abszolút kiáll Trump mellett, vagy éppen Jamie Dimon, JP Morgan vezető. Két ikonikus figurája az amerikai gazdasági életnek, vagy elitnek. Tehát azt nem lehet mondani, hogy Trump ne lenne elfogadott az a gazdasági döntéshozók részéről. Nyilván a média egy más terep, itt azért sokkal inkább polarizáltak a szereplők, de összességében azt gondolom, hogy Trumpot, mint elnökjelöltet el kell fogadni. Tehát ez nem kérdés, hogy egy meghatározó személyiség az amerikai politikában, független attól, hogy kinek mi a véleménye róla.
Akkor egy nagyon rövid szolgálati közlemény a végére. Pünköst hétfőn itthon nem lesz kereskedés, de amerikai kereskedés természetesen lesz. És akkor Tomi, Gábor, nagyon szépen köszönöm, és jövő héten péntek kora reggel innen folytatjuk.